Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Frau Hammer Krisztina néprajzkutatóval Hézer Luca beszélget. Köszönöm, hogy elvállalta az interjút, és köszöntöm a Mária Rádióban.
Nagyon köszönöm a meghívást, örömmel jöttem.
Ahogy itt jöttünk fel a lépcsőn, úgy hallottam, hogy már járt nálunk itt korábban egy másik épületben. Mi volt akkor ennek az apropója?
Hát nagyon őszinte leszek, nem emlékszem pontosan, hogy mi volt. Többen jöttünk, valamiféle egyeztetésre érkeztünk, talán Mária úttal kapcsolatos kérdések ügyében, vagy egyáltalán olyan ügyben, hogy mi, mint néprajzkutatók, egy néprajzkutatós csapat jött, hogyan tudunk a Mária Rádió munkájába bekapcsolódni, vagy mit tudunk mi esetleg a rádió kínálatába adni, talán valami ilyesmi volt.
Köszönöm szépen, hogy felhozta a foglalkozását is, a néprajzkutatást. Az etnológus az egy szinoníma erre, vagy ez mást jelent?
Azt hiszem, hogy a diplománkban ez szerepel, hogy etnográfus, ez a helyes szinonima. Hát az etnológusok alapvetően, ugye, ha nagyon klasszikus értelmezésbe veszem, azok a kutatók, akik az Európán kívüli népekkel alapértelmezésben, amikor ez a fogalom született, akkor az Európán kívüli primitív kultúrákkal foglalkoztak. Mi etnográfusok, mi néprajzkutatók vagyunk, mi az adott nemzeti kultúrán belül, ugye a klasszikus értelmezésben, vagy a hagyományos, a régi jelentésében a paraszti kultúrával foglalkozunk. Nyilván ez az értelmezés ma már jócskán felülíródott, hiszen a paraszti kultúra, mint olyan, már ugye nincs jelen a társadalomban. Most inkább azt szoktuk mondani, hogy a társadalom széles rétegeivel, a populáris kultúrával, a mindennapok, a hétköznapok kultúrával, minden olyan kulturális jelenséggel, ami nem a hivatalos, nem az elit kultúrának a jelenségköréhez tartozik, mindezekkel foglalkozunk.
Hogyan jött ez az ön életébe? Mikor döntött el, hogy ezzel szeretne foglalkozni?
Egyetemre kerültem, én egyetemre történelem szakra mentem, akkor lehetett először egy szakot választani, én a történelmet választottam, mert azt szerettem, más egyebet nem választottam mellé, és a történelem szakosoknak kötelező volt bevezető néprajzi kurzusokat hallgatni az egyetemen Szegeden. Elmentem ezekre a néprajzos kurzusokra, nagyon megtetszett, nagyon inspiráló volt egyrészt, másrészt pedig rájöttem, hogy hát itt csupa olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek számomra gyermekkoromhoz kapcsolódnak, olyan jelenségeket vizsgálnak, amelyek nekem mindennapi dolgok voltak. Tehát ez fontos a mi családunkban. És akkor valahogy ez a kettő dolog úgy összeadódott, és olyan nagy kérdés nem volt, hogy a második évben, amikor jelezték, hogy önálló szakként is lehet már néprajzot tanulni az egyetemen, akkor jelentkeztem, és akkor elkezdtem.
És mik voltak itt a tapasztalatok? Az volt ez a szak, amit várt, vagy egy kicsit más volt, vagy maga ez a téma? Mennyiben volt meglepetés?
Hát olyan nagy elvárásaim nem voltak vele, mert őszintén megmondom, hogy nagy előismereteim sem voltak a szakról. Nagyon-nagyon-nagyon szerettem, nagyon-nagyon-nagyon élveztem. A szakot is, azt is, amit tanultunk. Ez a szak akkoriban indult Szegeden, előtte is lehetett néprajzot tanulni már az egyetemen, de nem adott diplomát. Mi évfolyamunk volt az első évfolyamunk, akik már azért mentünk, hogy diplomát szerezzünk, diplomás etnográfusok, néprajzkutatók legyünk, és hát mindig, amikor valami indul, akkor mindig nagy a lendület, meg nagy a lelkesedés, és hát egy ilyen nagyon lendületes, nagyon lelkes hallgatói körrel indult a képzés. Szerintem ez is nagyon fontos volt, mindannyian nagyon elhivatottak voltunk, mindannyian nagyon szerettük a néprajz minden területét, nagyon sok konferenciára elmentünk, mi magunk is szerveztünk dolgokat, és hát kiváló tanáraink voltak, és minden téma új volt, minden érdekes, izgalmas volt, azt hiszem, számomra.
Említette az előbb, hogy már a családjában is a hagyományőrzés nagyon fontos volt. Milyen érzés volt ezt egy egyetemi környezetben megtapasztalni? Mondjuk azt, amit otthon a nagyszülők, dédszülők csináltak, vagy terjedt otthon a családban egy-egy szokás, egy-egy kulturális, bármilyen jellemző, és azt mondjuk egy tankönyvben viszont látni.
Hát talán itt azt mondanám, hogy az izgalmas mindig az, hogy amikor az ember benne van valamiben, akkor egy résztvevője annak a szokásnak, vagy annak a jelenségnek. És amikor az egyetemen tanulunk ezekről a jelenségekről, akkor persze, hogy hozzátevődik, vagy hozzátesszük azt is, hogy vajon mi lehet az oka annak a bizonyos jelenségnek, mi lehet a gyökere, mi lehet a háttere, mi lehet a magyarázata, hogy illeszthető be mondjuk a kultúra nagyobb rendszerébe, társadalmi meghatározottsága milyen. Tehát egy kontextusba kerül az egész, és hát mögé kerül művelődéstörténet, kultúrtörténet, történelem, művészettörténet. Tehát a tudományos része, az értelmezése, elemzése a dolognak, ami mindig nagyon izgalmas.
A családja egyébként mivel foglalkozott mondjuk a szülei?
Hát az én családom nem a tudományos életben dolgozott, édesapám, én mosonmagyaróvári vagyok, Mosonmagyaróváron a Kühnegyárban volt géplakatos, édesanyám a Mosonmagyaróvári kórházban volt laborasszisztens, de mindketten egy hagyományos paraszti családból jöttek, származtak, ahol ezek a ma már népszokásként emlegetett hagyományok, tradíciók, azok teljesen természetes mindennapi dolgok voltak, ők ezt vitték tovább, ezt adták számunkra is tovább.
És mit szóltak hozzá, hogy ön ezt mint hivatás választotta?
Hát ezt tőlük kellene megkérdezni. Büszkék rám, hogy ezzel foglalkozom. Olykor-olykor édesapám ezt-azt-amazt hoz, hogy ezt kapta innen, ezt látta ott. Ilyen módon bizonyos értelemben segítik is a munkámat. Nyilván tudnak csatlakozni hozzá, vagy hogy mondjam, értik, hogy mivel foglalkozom, helyére tudják tenni azt, amivel foglalkozom.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogyha valakinek ilyen elvont foglalkozása van, vagy túlságosan idegen a kifejezés, etnológus, etnográfus, például ezek, amikről beszélgettünk, akkor az emberek egy kicsit így visszahőkölnek, hogy hát akkor ez valami nagyon tudományos dolog, én úgyse fogom érteni, de itt pont arról van szó, amit ön is említett, hogy amiben élünk.
Hát igen, én is tapasztalom ezt, hogy amikor megkérdezik az embertől, mert ugye ott van a nevünk előtt a DR, hogy milyen orvos vagyok, és akkor mondom, hogy hát én nem vagyok orvos, néprajzkutató vagyok, akkor mindig kerek szemekkel megkérdezik, és ugyanén mit csinálok, mivel foglalkozom. De hát a néprajztudományban én azt gondolom, hogy semmi olyan dolog nincs, ami nagyon elvont lenne, nagyon érthetetlen, és többnyire nagyon pozitívan viszonyulnak az emberek azokhoz a témákhoz, azokhoz a tevékenységekhez, amiket mi folytatunk.
És ön hogy érzi magát ezen a területen? Az nagyon látszik, ahogyan beszél erről a témáról, hogy nem bánta meg ezt a szakválasztást, de mégis mit jelent önnek ez a hivatás? Akár hivatásnak is nevezhetjük, nem csak egy munkának.
Abszolút, szerintem ez nagyon fontos. Egyrészt örülök, hogy ezt látja rajtam, mert szerintem ez a kulcsa mindennek, bárki bármilyen hivatást választ, ez a kulcsa, hogy valaki nagyon szeresse azt, akkor tud igazán sikeres lenni benne. Tehát akkor gyümölcsöző minden pálya, hogyha valaki szereti azt, amit csinál. Én nagyon jól érzem ezen a pályán magam. Ugye a mi pályánkon az egyik legalapvetőbb módszer, amivel dolgozunk, az a terepkutatás, a terepmunka. Részben résztvevő megfigyelőként veszünk részt a terepen, vagy személyes interakciókban, tehát interjúkat készítünk, beszélgetünk, kérdezünk. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a tudományterületnek van egy nagyon-nagyon emberi oldala, és azt hiszem, hogy talán ez izgat, vagy ez vonz legjobban benne, vagy ez az, amit nagyon szeretek csinálni. Embereket, életutakat, élettörténeteket megismerni, és ez még akkor is működik, hogyha az ember a levéltárban ül, mert akkor természetesen nem interjúzok egy élő személyt, de azért mondjuk, ha valaki nagy mennyiségű dokumentumot átolvas, akkor azért nagyon be tudják ezek a dokumentumok szippantani, és akkor könnyen belehelyezkedik az ember abba a korba, azokba az eseményekbe, abba a millióbe, és akkor olybá is tűnhet, mintha interjúznék valakivel, vagy való személyekkel lépnék kapcsolatba. Tehát ez az egyik, ami nagyon, szerintem nagyon inspiráló a mi szakmánkban, tehát hogy nagyon közel van a mindennapi élethez, a mindennapi életnek a helyzeteihez. Szerettem tanítani, szeretek tanítani is, az is mindig egy jó dolog, meg egy fontos dolog, hogy az ember fiatalokat próbál afelé vezetni, hogy megértsék a kultúrának a működését, azt, hogy ami minket körbevesz, miért úgy alakult, hogy alakul, mert nagyon remélem és hiszem azt, hogyha vannak ilyen értő kultúrát, értő emberek, akkor mondjuk a kultúrában lévő másságok iránti nyitottság, a különféle kultúrák közötti interakció sikeresebb lehet, és én azt gondolom, hogy manapság ez nagyon-nagyon fontos. És ugyanezt szolgálja a munkánknak egy mondjuk harmadik területe, amiben többé-kevésbé belekapcsolódok. Az a terület, amikor mondjuk kiállításokat készítünk, csinálunk, ott ugye már nem csak a diákság van a fókuszban, hanem mindenki, aki azt a tárlatot megnézi, valamiféle tudást, valamiféle szemléletet, valamiféle új perspektívát mutassunk meg a tárlatot megtekintőknek, és hát ez egy nagyon fontos feladata a mi tudományunknak, hogy azt a tudást, amit mi megszereztünk, azt közvetítsük mások felé.
Nagyon érdekes, amit mondott. Köszönjük ezeket a részletes felsorolásokat. Szerintem fontos, hogy tisztázzuk ezeket, hogy ki mivel foglalkozik, és hogy valójában minden szakma, vagy minden hivatás, hogyha kibontjuk, mondjuk, mint egy hagymát, akkor találunk minden rétegen valamilyen különleges értéket, és valahogy úgy éreztem, hogy mintha ez az ember központúság, ez az emberekre való fókuszálás mindenhol egy fontos tényező lenne, akár a levéltárban, akár szemtől szemben az emberekkel, talán ami összeköti, hogyha jól értem. Vagy ez az én interpretációm.
Igen, igen, vagy legalábbis számomra. Lehet, hogy egy másik kollégának más szempontjai vannak, vagy más dolgokat emelne ki. Nekem az én szakmámban, vagy ahogy én csinálom a szakmámat, vagy művelem, ezek a szempontok fontosak. Szoktuk is azt hangsúlyozni, hogy a néprajzosoknak, meg a történészeknek sokszor találkoznak a témáik, de a mi módszereink, vagy a mi szemléletünk abban más, mint a történészé, hogy mi mindig ezt az alulnézeti perspektívát próbáljuk megmutatni. Ugye a történész a nagy eseményekben gondolkodik, a nagy eseményeket irányító, mozgató személyeket vizsgálja, kutatja, mi pedig a hétköznapi kisembernek a szemüvegén keresztül próbálunk egy-egy jelenséghez közelíteni, vagy egy eseményhez közelíteni, legyen ez a múltban, legyen ez a jelenben.
Nagyon érdekes, amit mondott, és hogyha már itt ülünk a Mária Rádióban, az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy valamilyen szinten a vallásnak, vagy a kereszténységnek is ez a célja, hogy nem a nagy emberek, meg a nagy szentek, hanem a kis embereknek az érzései, a kis embereknek az élete is számít, és fontos, és az alakítja azt, hogy mi a nagy összkép a végén.
Abszolút. Például, hogyha vallással foglalkozunk, akkor ugye minket a hívő ember érdekel, és az, hogy ő a vallását miképpen éli meg. Mondjuk egy egyháztörténész az talán inkább az egyház oldalát vizsgálja meg, az egyház tanítását, az egyház intézményének a működését, meg azt, hogy azon keresztül hogy formálódik, alakul a vallás. Minket az egyén érdekel, az érdekel, hogy az egyén hogy éli meg például az ő vallásosságát, milyen cselekedetekben mutat adja meg azt, hogy ő hívő ember.
Jól tudom, hogy ön ezzel külön foglalkozott is.
Igen, én alapvetően a néprajztudományon belül olyan témákkal foglalkozom, amelyek a vallás gyakorlásához, a megélt vallásossághoz kapcsolódnak.
És hogyan jött ez a téma?
Szinte természetszerűen, mert hogy egyrészt magam is hívő vallásos, gyakorló katolikus ember vagyok, ilyen neveltetést kaptam, ilyen iskolába jártam. Az egyetemen, amikor témát kellett választani szakdolgozat témaként, akkor szinte természetesen adódott, hogy a szülőfalum, amelyet úgy hívnak, hogy Mária Kálnoknak a búcsújáró helyéről írjak. Ez egy kegyhely, ez egy Mária kegyhely Mosonmagyaróvár mellett. Valamikor, talán 1903-ban született erről a kegyhelyről egy rövid kis leírás. Azóta senki nem foglalkozott a kegyhely történetével. A kegyhelyen van egy nagyon szép, különleges Mária szobor, amit öltöztetnek. Kevéssé ismert Magyarországon ez a szobor, meg ez a gyakorlat. Ez volt az első olyan téma, ami kifejezetten a vallási jelenségekhez kapcsolódott, tehát a szülőfalum búcsújárásának a bemutatása. És amikor bemutattam a kegyhelyet, akkor nyilván átnéztem az irattárakat, a plébániai irattárat is, és akkor ott volt egy vendégkönyv nemű hatalmas könyv. Kinyitottam, megnéztem, és kiderült, hogy 1900, most lehet, hogy a dátum nem pontos, de valamikor 1947 és 52 között ez a könyv ki volt téve a kis kegykápolnában, ami a falu szélén van egy kis erdőben, ki volt téve, mint egy vendégkönyv, ugyanúgy, mint a múzeumokban tesznek ki vendégkönyveket. Csak hát itt nem egy múzeumról van szó, hanem egy kegykápolnáról, ahol, hogyha az ember odaáll a könyvhöz és felnéz, akkor ott van előtte egy gyönyörűséges Mária szobor, és akkor ebből adódóan az emberek nem olyan típusú bejegyzéseket írtak bele, hogy nagyon szép volt az épület, minden csodás volt, hanem saját egyéni fohászokat írtak bele az emberek, tehát a saját, mondhatni, imáikat. Már a szakdolgozatomban is írtam erről a könyvről, akkor én Magyarországon nem tudtam arról, hogy bárhol máshol lenne ilyen, és nagyon különlegesnek találtam, hiszen az egy nagyon nehéz dolog, hogy az embert a saját Istenhez való kapcsolatáról, az Istennel való beszélgetéséről kérdezzük. Erről nagyon kevés tudomásunk van, és nehezen is kutatható. A szakdolgozat után ezt a könyvet úgy alaposabban is megpróbáltam elemezni, feldolgozni, és ebből a feldolgozásból született az ötlet, hogy akkor a doktori témámat is ebből a témából írjam. Gyűjtöttem még további hasonló típusú könyveket, mert hogy kiderült, hogy azért itt nem egy Mária Kálnoki és nem egy magyar sajátosságról van szó, sőt, az is kiderült, hogy nem egy katolikus sajátosságról van szó. Nagyon sok felekezetnél, nagyon sok vallásban ez egy élő gyakorlat, hogy az adott vallás hite szerinti transzcendens létezőjéhez a hívő emberek írnak kéréseket, fohászokat, hálanyilatkozatokat. És akkor én 5 magyar kegyhelynek a könyveit néztem, vizsgáltam meg, és ezeket elemeztem. Ebből született a doktorim, és aztán maradtam ezeknél a témáknál.
Ez valamilyen szinten a személyes életére is hatással volt, vagy az ön személyiségére, hogy ezzel foglalkozott?
A hatásában talán a legerősebb, amit így megemlítenék, maga ez a felismerés, hogy milyen erős az emberben az igény, meg a vágy arra, hogy legyen egy olyan erős, transzcendens kötődése, ami minden szükséghelyzetben előhívható, segítségül szolgál.
Azért tettem fel ezt a kérdést, mert ugye itt nálunk sokféle vendég van, sokféle interjúalany, és valakinek könnyen beleilleszkedik mondjuk a személyes hite a munkájába egy, nem tudom, segélyszervezetnél dolgozó munkatársnak, de mondjuk egy bírónak, egy kereskedőnek, már lehet, hogy nem annyira. Ön mennyire tudta ezt így beleilleszteni?
Hát szerintem nagyon is bele tudtam illeszteni, hiszen már csak ha abba belegondolok, hogy az ember otthonosan mozog, mondjuk a saját felekezetének a környezetében, tehát egy búcsújárás nem egy teljesen ismeretlen jelenség, egy zarándoklat, egy Mária kegyhely, mondjuk maga az imádkozás gyakorlata, imakönyvek használata, tehát hogy ezek nem teljesen idegen jelenségek, az azért segíti az embert a kutatásában. Amikor az ember gyűjt, mondjuk imádkozás gyakorlatáról interjúzunk, beszélgetünk, az hatással van rám is, és így, hogy hívő ember vagyok, így akár megerősítőleg is hathat. Ilyen értelemben szerintem abszolút be tudtam illeszteni ezt az én munkámba.
Talán nem egyértelmű mindenkinek, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon hasznos része egy kutatásnak, amikor valaki személyesen nem a meglévő forrásokat, hanem a saját forrásait állítja elő.
Hát igen, mert ahogy mondtam, ugye mi alulról építkezünk, tehát hogy mi a mindennapokat, ezt az alulnézeti perspektívát próbáljuk megragadni, és hát ezt leginkább úgy tudom megragadni, hogyha megkérdezem magát, a vallást gyakorlót, vagy az imádkozó szemét arról, hogy ő mit él meg, hogy látja, hogy érzi, és mi ezekből a tapasztalatokból próbálunk nyilván szakirodalom segítségével, meg más elemzések bevonásával egyfajta képet alkotni a jelenségekről, amiket vizsgálunk, kutatunk.
Maguk az interjúalanyok hogyan kerülnek képbe? Önök választják ki őket?
Két példát mondok, vagy hát két esetet. Amikor itt a kegyhelyeknek a vendégkönyveit vizsgáltam, hát ott nagyon nehéz volt interjú alanyokat szerezni, mert ezek a könyvek minden kegyhelyen nyilvánosan ki vannak téve, mindenki belelapozhat, beleolvashat. De hát amikor beleolvasunk, belelapozunk ezekbe a könyvekbe, az a tapasztalat, hogy nagyon gyakran anonímak a bejegyzések, a feljegyzések, tehát nem visszakereshető, hogy ki az, aki azt írta, illetve elmegy az ember Mátra, Verebély, Szentkutra, akár azt is tapasztalhatja, hogy az ország másik végéből írt oda bele valaki, tehát ez nem volt egyszerű. Egész egyszerűen azt csináltam, hogy benn ültem a kegytemplomban, és akkor próbáltam megszólítani olyan személyeket, akikről láttam, hogy írtak ezekbe a könyvekbe, és megszólítottam őket, hogy hajlandóak lennének-e néhány kérdésre válaszolni. Tehát itt ez a speciális eset volt. Más esetben ez úgy történik, hogy nyilván egy kutatást azért elő kell készíteni, akár úgy is, hogy az ember előtte felkészül. abból a témából, abból a településből próbálott megismerkedni polgármesterrel, iskolaigazgatóval, vele próbál tájékozódni arról, hogy kiket lehetne megkérdezni, és akkor elmegyünk a helyszínre, és amikor a helyszínen vagyunk, akkor ezek a kontaktszemélyek segítenek nekünk abba, hogy kihez tudunk fordulni. És aztán, hogyha van néhány interjú alany, elindul a beszélgetés, onnan már könnyű a helyzetünk, mert aztán a többi interjú alany is tovább tud minket segíteni abba, hogy legyenek új interjú alanyaink, és hát azért néha működik az is, hogy megszólítunk valakit úgy, hogy nem jelentkezünk előre be, nem készülünk előre fel.
Van esetleg olyan része az életének, ami nem a munkához kapcsolódik, amiből tud erőt meríteni?
Persze, van nekem is egy családom, gyermekeim, meg a gyermekeimen túl egy nagyobb családunk is van, szerencsére mindkét férjem és az én részemről is egy nagy család vesz bennünket körbe, akikkel összetartunk, igyekszünk együtt lenni sokat. Ez nyilván egy alapvető és nagyon fontos része az életünknek, és egy nagyon fontos megtartó része az életünknek. A hitünkhöz kötődően is, ahogy mondtam, én gyakorló vallásos ember vagyok. Ott, ahol élünk, mi Szegeden élünk, van saját közösségünk is, amik mindenképpen nagyon nagy szerepet játszanak abban, hogy az ember a hétköznapokban is megmaradjon embernek, meg normálisnak, vagy hát viszonylag reméljük, hogy normálisnak marad meg. És hát nyilván az embernek vannak hobbiai, kertészkedik, var, kreatívkodik. Ezek is fontos dolgok abban, hogy megmaradjunk. A férjem is kutató, ő matematikus, és akkor néha a gyerekek morgolódnak, hogy már hagyjuk abba a szakmai beszélgetéseket. Ő is megosztja, én is megosztom a dolgaimat. Hát igyekszem, ezt tudom mondani, igyekszem megtartani az egyensúlyt, hol jobban sikerül, hol kevésbé sikerül. Mindahogy minden munkahelyen, minden hivatásban vannak olyan időszakok, amikor sok a feladat, hát akkor nyilván valami háttérbe szorul. Vannak kicsit könnyebb időszakok. Ugye a mi szakmánk az olyan szakma, ahol nincs egy klasszikus értelemben vett 8-tól 4-ig tartó munkaidő, aminek nagyon sok előnye van, nagyon szabadok vagyunk, de feladatok meg vannak, azokat el kell végezni. Hát a kötetlen munkaidő azt is jelenti, hogy nincs vége. Azt hiszem, ez a legnagyobb kihívás mondjuk számomra, hogy nincs vége. Tehát a feladat mindig ott van, és nem tudja az ember letenni a lantot délután 4-kor, mert ott motoszkál még ez az amaz bennünk.
Ez azt is mutatja, hogy mennyire kötődik a munkához, és hogy mennyire bevonódik.
Hát biztosan, de azért néha irigykedek azokra, akik délután 4-kor hazamennek, és akkor ott véget ér a munkaidejük. Ez is egy feladat, hogy az ember erre figyeljen, hogy ez a bevonódás azért normális mértékű legyen. És szerintem ez is egy feladat, nekem legalábbis egy feladat, hogy erre figyeljek, mert vannak olyan dolgok, amire rá kell szánni az időt, a mozgás, hobbi, barátok, család.
Esetleg vannak még olyan távlati tervek, területek, amik még felfedezésre várnak.
Az eddigi szakmámban mindig úgy alakult, hogy mindig volt egy aktuális kutatási téma. Kezdtem a búcsújárás kutatással, aminek kapcsán ugye találtam a vendégkönyveket. Folytattam a vendégkönyvek kutatásával, ahol azt vizsgáltam, hogy a hívő ember hogy imádkozik az ő istenéhez. És akkor jött egy fordulópont, amikor ebből tovább lépve elkezdtem azt vizsgálni, hogy az egyház milyen imákat ad az emberek kezébe, akkor elkezdtem imakönyvekkel foglalkozni. És akkor ez az imakönyvekkel való foglalatosság egyrészt elvitt egy barokk szerzőhöz, a Martin von Cohenhez, akkor vele foglalkoztam hosszabban, illetve az imakönyvek kutatása egy másik témához is elvitt, mert arra lettem figyelmes, hogy 19. század közepétől egyre másra jelentek meg olyan imakönyvek, amiket nőknek szerkesztettek össze, kifejezetten. És akkor elkezdtem ezekkel foglalkozni, és akkor ebből a témából szépen kialakult az, hogy egyre több olyan témám, vagy cikkem, vagy kutatásom lett, ami azzal foglalkozott, hogy a nőknek mi a helye, szerepe az egyházban, az egyház hogy gondolkodik a nőkről. Most ebben vagyok benne. Az első távlati célom, hogy ezt a témát egy monográfiával, vagy egy könyvvel lezárjam, amiben azt vizsgálom, hogy a 19.-20. században a katolikus egyházban a nők helye, szerepe hogy alakult, ők hogyan vélekedtek erről, az egyház hogyan vélekedett erről. Azért mondtam el ezt a hosszú sort, hogy adódtak a témák egy egymásból, hogy minden bizonnyal ezek a témák szépen fogják egymást hozni, szóval ezen nem aggódom, hogy nem lesz témám, mert eddig mindig az volt, hogy jöttek az újabb és újabb témák. Mindig azt szoktam mondani a hallgatóknak is, hogy az ember kutat, gyűjt, olvas, akkor nem kell aggódni azon, hogy legyen témája, mert mindig talál valami olyat, ami érdekes és izgalmas. Én szerintem nekem majd a továbbiakban esetleg itt a szocializmus időszakával lesz dolgom, szocializmus időszakában a nők és egyház kérdésével talán ez a távlati terv. Magánemberként felnőttek a gyermekeim, a harmadik mindjárt érettségizik, nyilván az a terv, hogy egy új életszakaszunk fog indulni, hát az a terv, hogy ezt az életszakaszt szépen, békében, minél teljesebben megélni.
Kívánom, hogy így legyen, hogy ezt is és a hivatását is ugyanilyen nagy szeretettel és odaadással tudja átélni a jövőben is.
Köszönöm szépen.
Frau Hammer Krisztina néprajzkutatóval Hézer Luca beszélgetett. Mária Rádió.